Méri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4:05 lesz 2 perc múlva, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mai első kérdésünkben arra keresünk a választ, hogy mit gondolnak a diák munkáról. A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják a magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A nyári diákmunka világa komoly változáson ment keresztül az utóbbi években. A mai fiatalok már nem csak zseppénzre vágynak, rugalmas beosztást keresnek, és bátran, határozottan képviselik a korábbinál jóval magasabb bérigényüket is. De vajon hogyan alkalmazkodnak a munkáltatók ehhez a magabiztos generációhoz, és kinek éri meg ma igazán a nyári munka? Mielőtt erre válaszolnak hallgatóink, hallgassuk meg Meszesán György összeállítását, aki a Főváros utcáin kérdezte a járókelőket.
Diák munkázott fiatal korában?
Hát nálunk csak ilyen építőtáborozásos, gyümölcsszedéses helyzet volt, de akkor még nem volt annyira divat ez a diák munka.
Ön szerint manapság a diák munka az könnyebb vagy másabb?
Egyszerűbb a mai világban diák munkát keresni, meg elég jól megfizetik is, adómentessé vált, azt úgy tudom, mert van a családban is, egyik gyerekem ő diákmunkázott.
Ön dolgozott-e már diákmunkásként?
Igen, dolgoztam. Diákmunka az egy olyan élmény, egy olyan betekintés kicsikét a munka világába, ami ugye elég hamar megaradtik az embernek, és meg is kell adasson, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés, hogy valamilyen hasonló dolog lesz, hogyha az ember dolgozik, és természetesen egy olyan plusz dolog, hogy az ember saját pénzt tud keresni, akár nyáron, vagy akár egyetem alatt.
És mik voltak a tapasztalatai?
Főleg az volt, hogy igen, azért a mindennapos munka az egy nehéz dolog, és nyilván fontos az, hogy az ember olyan dolgot csináljon, ami valamennyire a szakmájához, vagy a tanulmányaihoz kapcsolódik, hiszen ezekben mind-mind bele kell tanulni. Tehát ugye a diák munkát, amikor az ember elkezdi, akkor az eléggé egy ilyen nagyon új élmény, hogy fú, akkor most be kell, hogy tanítsanak erre vagy arra a feladatra. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, de ezt meg kell tapasztalni elég hamar, és akkor könnyebben fog menni később.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
Mai szakértő vendégünk itt a stúdióban Majzik Nándor, a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Itt a beszélgetésben elhangzott, hogy hát régen a klasszikus az az építőtábor volt, tehát a különböző mezőgazdasági munkák, és ma viszont mi az, ami nagyon népszerű?
Hát igen, ez régen valóban igaz volt, vagy igaz lehetett. Ugye azt kell tudni az iskola szövetkezetekről, hogy már 1983 volt az első év, amikor alapították, de ahogy elhangzott itt a bejátszóba is, azért régen ez közel sem volt ennyire elterjedt, mint most. Hát most már gyakorlatilag több, mint minden második hallgató az valamennyi dolgozik egy évben a felsőoktatásban. Hát most azt tudom mondani, hogy ugye ezt két részre tudjuk szálazni, hogy mi a népszerű. Ugye egyrészt vannak azok, akik egész évben dolgoznak, folyamatosan tanulmányok mellett is. Ott ugye inkább azért a stabilabb munkalehetőségek szoktak számítani, főleg, hogyha tanulmányokhoz illeszkedő gyakornoki munkát tud csinálni, de legalább valamilyen gyors étterembe, kereskedelembe, ahol folyamatos a munkalehetőség. Ugye a másik oldal az a nyári munka, tehát amikor kifejezetten ugye a nyári időszakra szeretne valaki elmenni dolgozni. Itt ilyen sok középiskolás jelenik meg általában, illetve a felsőoktatásban tanulóknak egy része. Itt azért a legnépszerűbbek azok, amik én úgy szoktam fogalmazni, amik ilyen nyárhoz kapcsolódóak. Tehát mondjuk balatoni munkák, vagy ott adott esetben tudnak szállást kapni hozzá. Abszolút ide tartozik a különböző strandok, csúszdafelügyelés. Tehát minden olyan jellegű, amiben úgy gondolják, hogy el tudnak menni akár többen, barátokkal, ismerősökkel, és akkor össze tudják a kellemes kötni a hasznossal.
És itt jönnek a bérigények, hogy valóban túlzók a mai fiatalok bérigényei, vagy csak reálisan mérik fel a megélhetési költségeket?
Mi minden évben szoktunk csinálni egyébként egy ilyen ifjúságkutatást, és ott ugye ez egyik téma, amit érinteni szoktunk. Hát azt szokott kijönni, hogy körülbelül a tapasztalás szerint a mai diákmunkát kereső diákoknak nagyjából az egyötöde az, aki mondjuk elnézve a valós piaci bérviszonyokat, attól mondjuk elrugaszkodottabb bérigényekkel érkezik. A többiek azért nem. Tehát nyilván persze a pénz is olyan dolog, hogy hát ugye minél több, annál jobb, azért nyilvánvalóan a diákok is szeretnék a lehető legjobb béreket megkeresni, és ez teljesen normális is így. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért a többségük azért az reálisan látja a lehetőségeket. Nyilván ez részben egy szűrtebb réteg, hiszen itt ugye mi azok között készítjük el a kutatást, akiknek valamilyen formában van közük a diákmunkához. Ugye van egy réteg, aki ez sose végzi el. Én azt gondolom, hogy amikor ezek leszoktak jönni a különböző hírekben, ezeket én is látom és olvasom, és nyilván ezeknek van is alapjuk, ez inkább abból fakad szerintem pont, aki nem végez diákmunkát, és ezáltal nincs egy reális képe a munkaerőpiacról. Tehát ez például az egyik ok, amiért jó, hogyha valaki ebben elhelyezkedik, vagy legalább valamennyit a tanulmányai alatt dolgozik, mert tényleg egy ilyen élőbb kapcsolódást kap a gazdasághoz, meg a munkaerőpiachoz.
Jöjjenek hallgatóink, kíváncsiak vagyunk a véleményükre. Itt van velünk a vonalban mai első témánk első hozzászólója, Mónika. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat. No, én még annó 30 évvel ezelőtt, vagy már talán még több is, amikor diákmunkán így az első munkahelyemen fénykedtem, és akkor jön rá az ember, hogy amit keres, az nagyon-nagyon ilyen sigalassan jön a pénztárcába, és mint a nyúl ugrik ki onnan, úgyhogy szerintem a legjobb a diákmunkában, hogy a srácok, fiatalok a kölyköz megtanulják értékelni a pénzt, hogy azért az nem úgy van, hogy csak az 5 órás munkát, amit abból kapnak pénzt, azt 5 perc alatt elköltjük, elveszük gyakorlatilag. És szerintem ez a legjobb az egészben, mindazon túl, hogy tapasztalat, meg egyáltalán közösség valamilyen szinten, de az, hogy próbálják már meg értékelni a pénz értékét.
Hát értékelik nyilvánvalóan, mert hogy most már olyan helyzetben is vannak, hogy ez a nemzedék ki is tud állni az érdekeiért, tehát hogy egy ilyen határozott bérigénnyel tud megjelenni ezekben a helyzetekben.
Az odáig rendben van, de ettől függetlenül sokkal nehezebb megkeresni a pénzt, mint elkölteni. Én most így értem.
Igen, igen. Azt írják egyébként hallgatóink, hogy annak idején a kukorica címerezés volt egy ilyen klasszikus nyári munka. Mások meg azt írják, hogy nem a pénzért, hanem a kollektíváért dolgoztak. Ez a 80-as évek hangulata volt. Úgyhogy de hát a jelen az meg más milyen. Akkor Mónikának így régebbi tapasztalatai vannak el. Esetleg gyerekei érintettek már ebben a témában, nyári diákmunkában?
Hát igen, 30 évvel ezelőtt én egy gyors étteremben voltam. Azért azt hirtelen így becsöppenített, az egy kicsit keményebb volt, bár én már többször kasszáztam, viszont a gyerekem, ő meg pizzafutárkodott. És így a vendéglátás. Nagyon sokan inkább a vendéglátásba tudnak elhelyezkedni. A visszatérve a referenzesemesre, hogy hát igen, a kollektíva nyilván egyébként az is persze fontos, de azért egy kicsit az is, tehát nem feltétlenül, hogy most akkor a pénzért dolgozni, de az, hogy egyáltalán ők maguk teremtik elő, nem az, hogy csak úgy kapják a nagymamától, meg a semmire, úgymond a zseppénz, hanem hogy ezért tényleg ők dolgoztak meg. Tehát ezért fontos.
Igen, ez kicsit idealisztikusan hangzik, hogy akkor így a kollektíváért meg a közösségért dolgoznak, azért ma ez nyilván úgy jellemző, hogy tehát azért a pénz az nyilván egy elsődleges helyen van, de nem csak az számít. Tehát az tény és való, hogy az ma sem igaz, hogy csak és kizárólag mondjuk a pénzért dolgoznának, tehát számít azért a közösség, számít a rugalmasság, felsőbbében számít a tapasztalatszerzés, tehát sok egyéb dolog is számít azért, de azért, ha úgy tennénk fel a kérdést, hogy ha nem kapnának érte bért, akkor is elmennének-e, hát azért szerintem egészen 100% közeli arány jön neki arra, hogy akkor valószínűleg azért nem mennének el. De hát nyilván ezzel nincs is probléma.
Egyébként annak idején, Mónika, ez a kereset, tehát amit kapott a nyári munkáért, tehát ez úgy arányaiban mire volt elegendő? Tehát elégedett volt az összeggel?
Hát én ugye 30 akárhány évvel ezelőtt voltam, 15 éves voltam, tehát akkor úristen ki kell számolni, 48-ból 15, hány éve volt, és ez sok. Én hát nem mondjuk ki, hogy melyik gyorsétteremnél voltam, és én azért mentem el dolgozni, mert arról volt szó, hogy szüleim megmondták, hogy akkor mehetsz el Dél-szigetre, hogyha elmész és dolgozol, és én elmentem és dolgoztam, és megkaptam a heti bér, vagy heti, hát igen, nem a több heti bérből ugye a heti jegyet, azt meg tudtam volna venni. Majd a szülők kitalálták, hogy ja, hát ők nem gondolták volna, hogy én ezt végigcsinálom, és nem feltétlen a pénzért, hanem a pénzen vásárolható diákjegyért, és mégsem engedtek el Diák-szigetre. Úgyhogy én fogtam, és bementem az első CD-boltba, és elköltöttem az összeset, és onnan van a Doors CD-m, meg a Cher, meg egy csomó minden. Úgyhogy én tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy sokat gályáztam érte, de olyan jó, mert én ezekre vágytam, és akkor meg tudtam teremteni magamnak.
Végül is hát fontos az, hogy elégedett legyen az ember azzal, amit keres, és hogy meg tudja vásárolni, amit szeretne. Nagyon szépen köszönjük Mónika gondolatait, és meghallgatjuk még Attilát a hírek előtt, és rengeteg kérdés van, ami szakértő vendégünkhöz, Majzik Nándorhoz érkezik, úgyhogy ezeket is igyekezzük majd föltenni. Tehát itt van Attila.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én azt mondom, hogy az iskolaknak, tehát az iskolaknak a cégekkel közösen együtt kéne működniük. Tehát nem csak az, hogy a nyári időszakban legyen nekik munkájuk az iskolásoknak. Például, ha valaki tehát a vendéglátásban dolgozik, miért nem lehetne hétköznap, vagy az évközben is, például hétvégén, vagy van valami akciók tehát a cégnél, tehát ilyen vendéglátó cégnél, akkor menjenek kisegíteni, tehát lehetőséget adjanak, tehát azok a cégek az iskoláknak, hogy például ideiglenesen felvegyenek munkásokat, például évközben is, hogy a hétvégére. Tehát, és akkor így sokkal több gyakorlatot kap az a tanuló. Tehát például van például valaki a kórháznak például lenne az egészségügyi iskolával szerződése, a gyerekek tehát oda mennének például nyarba a takarítónők, vagy ilyen egészségügyi alkalmazottak, ápolók tehát mennek szabadságra, akkor már a negyedik osztályból mehetnének oda bármikor a szabadságost tehát pótolni. Úgyhogy nem csak nyári szezonnára lehetne ezt alkalmazni. És ha például van ilyen autócég, ahol mellette van olyan iskola, ahol tehát autójavító, vagy ilyen autószerelő iskola, ahol ilyent működtetnek, akkor az tehát normálisan járnának oda gyakorlatra az iskola, és akkor kapnának a diákok stipendiumot attól a cégtől. És akkor már
Bocsánat, hogy közbeszólok. Nem tudom, hogy Attila honnan telefonál. Annyiban van igazság, hogy ugye területi elosztás szerint azért változik a munkalehetőségeknek a mennyisége. Ugye Budapesten nagyon sok van, meg a nagyobb városi régiókban. Ugye minél kisebb településekre megyünk, annál inkább igaz az, hogy ugye hát nyilván, mivel ez a valós gazdaság szövetébe van betagozódva az egész iskola szövetkezeti formula, így értelmszerűen ugye annyi lehetőséget tudnak biztosítani, hogy az adott területen elérhető maximum, tehát ugye nyilván annál többet nem. Amit ugye még itt említett a hozzászóló, én azt tudom mondani, hogy ugye a másik része az a duális képzés, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy hogy működjön együtt az iskola, meg mondjuk a adott esetben a kórház, hogy ott ilyen-olyan szakápoló, vagy bármilyen tapasztalást szerezzenek. Erre egyébként van forma, ez a duális képzésnek az intézménye, tehát ez létezik Magyarországon, és ami meg még nagyon fontos, hogy ugye azt jelezte itt Attila, hogy az évközbeni lehetőségek. Azt kell látni, hogy a Magyarországon ugye iskolaszövetkezeti szektoron keresztül dolgozik egy évben körülbelül 150 ezer diák. Na most abból egyébként a láthatóan nagy része az egyébként egész évben dolgozik. Tehát nyárra mondjuk a budapesti régióban körülbelül 30%-kal, balatoni régióban körülbelül 100%-kal ugrik meg a teljesítés, az igaz, de itt azért azt kell látni, hogy tízezrek dolgoznak évközben is folyamatosan. Tehát, hogy nem csak a nyári időszakról szól ez.
Igen, igen, mert ha együtt működik, tehát az iskola a cégekkel, akkor az, tehát a cégnek is van utánpótlása. Úgyhogy
ez abszolút így, ezzel csak egyetérteni tudok.
Úgyhogy ezt kell támogatni, tehát az államnak is ezeket a cégeket kell támogatni, ahol közösen, tehát hogy felajánljak a cég, aztán, hogy az iskolák oda járhassanak, tehát nem csak hogy gyakorlatra, de viszont, hogy keressenek is valamit, ha olyan munkát adnak neki, amivel tudnak tehát bepótolni, tehát egy sok zseppénzt adni a gyerekeknek.
Köszönjük szépen Attila gondolatait. Sokan kérdezik azt is, hogy vannak még olyan cégek, amelyek keresnek kukorica címerezésre diákokat? Létezik még ilyen?
Előfordul még, de valóban ennek inkább 10-15 évvel ezelőttig volt ugye igazán nagy szerepe, olyan szinten, hogy azért most így nem tudom, egyes vidéki településeken az ember mondjuk megnézte júniusban az álláshirdetéseket, akkor azt látta, hogy ugye a kukorica címerezés az egy ilyen klasszikus, tehát ez egy ilyen generációs dolog volt egy ideig, hogy abba mindenki tudott menni, most már azért ez kevésbé jellemző.
Viszont amikor a Balatonról beszélünk, akkor azért tegyük hozzá, hogy gondolom a Velencei tónál is, Tiszatónál, Fertőtónál is azért keresnek diákokat nyári strandi munkákra.
Abszolút, és nem is akarom elvenni a fókuszt ezekről, ugye nyilván mindig a Balatonról beszélünk az legelső helyen, mert hát ugye értelemszerűen a jelentőségénél, meg méreténél fogva ez értelemszerűen gazdaságilag itt is megjelenik, de azért nem csak erről van szó, hát azért szerencsére más tájegységeinken is vannak ilyen jó tavak, ahogy ugye a műsorvezető úr is említette, úgyhogy ezeken a területeken ugyanúgy érvényes ez. Igen.
Mondjuk Pécs környékén Orrfűtő, ezt is így hozzá lehet tenni, ott is nagy a turisztikai szezon, tehát sokan vannak ott, és gondolom oda is keresnek. Viszont amit sokan kérdeznek, hogy milyen adókedvezmények teszik igazán vonzóvá a diákmunka szövetkezeteken keresztüli foglalkoztatást a cégek számára. Van valamilyen kedvezmény?
Ugye azt kell látni, hogy az iskola szövetkezeti konstrukcióban csak és kizárólag aktív nappal is, vagy passzív nappal is, de ők csak 25 éves korig hallgatók dolgozhatnak. Magyarul az ő biztosítottságuk, tehát a társadalombiztosítási jogosultságuk, az már adott a tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk alapján. Ennek megfelelően, ha iskolaszövetkezeten keresztül dolgoznak, akkor tőlük nem kerül levonásra semmilyen járulék. Csak és kizárólag az SZIA kötelezettség van, ami ugye 15%, viszont az meg a 25 év aluliak SZIA mentessége miatt, ami az aktuális átlagbérig érvényes, az ugye szintén nem áll fenn, így a gyakorlatban a legtöbb iskolaszövetkezeten keresztül dolgozó diák, annak a bruttó bére az igazából egyenlő a nettó bérével, ami egyrészt ugye nekik is nagy kedvezmény, hát másrészt meg ugye a munkáltató cégeknek is. Ez ugye ezzel próbálja a jogalkotó ugye azt kompenzálni, meg azt elősegíteni, hogy a cégek igenis alkalmazzanak fiatalokat, mert hogy ez egyébként összességében össztársadalmi érdek, meg összgazdasági érdek, hogy minél hamarabb egyébként, ahogy itt a hozzászólók is elmondják, megtapasztalják a munka világát, ne az legyen, hogy amikor 20 akárhány évesen végeznek az egyetemmel vagy a főiskolával, akkor találkoznak először azzal, hogy akkor mi az, hogy munkahely. Tehát azért ez egy összérdek.
Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Majzik Nándorral, a Melló Diák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetőjével. Na most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Előállították K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügy kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanújával, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek további információk beszerzése érdekében. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Erdőtűzzel küzdenek Varsó közelében. A lengyel főváros melletti Volomini járásban 100 hektár területen pusztítanak a lángok, csak nem 100 lakost ki kellett telepíteni. Tegnap keletkezett a tűz, melynek megfékezésében helikopterekkel és repülőgépekkel is dolgoznak. Egyelőre nem tudják, mi okozta a tűzvészt. Itthon marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékek várhatók.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
Mai témáink a következők. Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket? Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Majzik Nándor, a Melódiák Universitas Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője, és rengeteg kérdés érkezik. Az egyik hallgatónk arra kíváncsi például, hogy itt ugye már beszéltünk az adókedvezményekről, de hogy mi a fontosabb ma a diákoknak a nyári munkában, a gyors pénzkereset vagy a szakmai önéletrajz építése?
Hát én azt tudom mondani, hogy aki kifejezetten a nyári időszakra keres munkát, ez általában azt jelenti, hogy még pár hetet szeretne dolgozni, ott azért túlnyomó többségben az a tapasztalat, főleg, hogyha ugye középiskolás diákokról beszélünk, hogy azért valamilyen konkrét anyagi cél van, amit szeretne elérni. Egyébként itt ugye a Mónika az egyik telefonáló is mondta, hogy hát nem, azt mondták neki a szülei, hogy nem adnak neki pénzt, nem tudom, milyen rendezvényre vagy fesztiválra, hát akkor elment és megkereste. Aztán utána mondjuk nem engedték el, hát ez egy másik történet, ez már egy témakörön túlmutató kérdéskör. Tehát a gyakorlatban ezekben az esetekben konkrét anyagi célra érkeznek. Azok a diákok, akik viszont mondjuk általában, és ez általában felsőoktatásban lévőket jelenti, akik dolgoznak nem csak nyáron, hanem egész évben valamennyit, tehát itt ugye nyilván nem heti 40 órákra kell gondolni, ez ugye nekünk világos, de azért a hallgatóknak nem feltétlenül, aki nincsen benne. Tehát itt azért legtöbb esetben arról van szó, hogy heti 1-2 napot, vagy heti 10-15-20 órát dolgoznak rugalmasan a tanulmányok mellett a diákok. Ott már abszolút megjelenik az, hogy szeretnék építeni a szakmai kompetenciáikat is. Nyilván amellett egyébként a pénzkereset az mindig előny.
És ide kapcsolódik a következő kérdés is, hogy mennyire jellemző, hogy a nyári diákmunkából később főállású munkaviszony lesz az egyetem elvégzése után. Ez már itt a, kicsit a duális képzéshez kapcsolódik.
Igen, erre egyébként konkrét számunk van, aki iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik gyakornoki pozícióba, mondjuk az utolsó 1-2 évében a tanulmány alatt, annak a 70%-át veszi át egyébként az a cég főállásba, vagy hát úgymond első igazi munkahelyére, ha lehet így fogalmazni, ahol ő egyébként eltöltötte az utolsó 1-2 évét. Itt egyébként azért fontos hozzátenni, hogy van ugye az egyetemi szakmai gyakorlat. Ez általában ilyen 6-12 hetet szokott jelenteni intézménytől függően, amit azért látni kell, hogy aki csak és kizárólag ezt szeretné elvégezni, ott azért annyiból némiképp falakba ütközhet, hogy ugye az igazán szakmai jellegű pozícióknál sokszor van, hogy önmagában több hét a betanulás. És ezért ugye a cégek azt szokták szeretni, hogyha valaki nem csak a 6 vagy 12 hetes szakmai gyakorlatra szeretne elmenni, hanem egy ilyen hosszabb távú rugalmas, tehát mondom, részmunkaidős és rugalmas, és a tanulmányokhoz, meg a vizsgai időszakhoz illeszkedő módon, de hogy egy hosszabb távú munkát szeretne, mert ebben az esetben éri meg nekik is, hogy akkor betanítanak, akkor ténylegesen valós szakmai feladatokat tud kapni, és akkor tud ez előfordulni, hogy utána ő neki már valóságosan nem kell majd, amikor megszerzi a diplomát, nekiállni munkát keresni, hanem tulajdonképpen a státusza változik a cégnél, de egyébként ugyanazt a munkát, vagy akár annál egy ilyen magasabb szintet tudott folytatni tovább.
Milyen tapasztalatai vannak a nyári diákmunkáról, vagy voltak tapasztalatai Szabolcsnak? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nekem gyerekként voltak is tapasztalataim. Akkor talán gyerek fejjel annyira nem tetszett a dolog, de a szüleim azért nyomósokkal kértek, hogy igenis azért nem fog belehalni abba az 1-2-3 hét diákmunkába. És most apaként ugyanezt teszem, amit a szüleim. És azon felül, hogy zseppénzkeresési lehetőség is a gyerekeknek, én szerintem nagyon komoly nevelési szándéka, vagy nevelési célja is van a diákmunkának. Ugye, ahogy elmondta a szakértő úr is, itt nem heti 40 órát kell gondolni, meg nyáron se azt jelenti az, hogy napi 14 órába 3 hónapon keresztül dolgozunk a gyerekeknek, vagy a fiatalkorúaknak. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos megtudniuk nekik is azt, főleg a mai világban, amikor azért eléggé rá vannak halmozva a gyerekek, hogy ahhoz, hogy az a környezet, vagy az meg legyen teremtve egy gyereknek, ahhoz azért munka kell, és a munkát meg tudják kóstolni, úgymond, hogy milyen. Én nagyon fontos dolognak tartom, a duális képzést kifejezetten jónak tartom. Egy ideig volt kapcsolatom olyan szakember gárdával, akik folyamatosan azt panaszolták nekem, hogy a fiatalok kijönnek az iskolából, és semmilyen szakmai tapasztalatuk nincsen, gyakorlati tapasztalatuk, és ez nagyon-nagyon hátrányos. Hiába van valakinek egy kiváló szakmunkás diplomája, vagy akár egy magasabb fokú végzettsége, ha nincsen szakmai gyakorlat mellette, akkor minimum két-három év hátrányban van egy olyan dolgozóval szemben, aki lehet, hogy nem olyan magas fokon képzett, de rutinos, és tudja, hogy melyik oldalról állnak neki a munkának, milyen feladatok vannak, meg úgy egyébként átlát egy szakmai munkás, szakmai feladatot. És a gyerekeknél azt gondolom, hogy nem el lehet már ilyenkor kezdeni, nem kell attól félni, hogy egy 14-5 éves gyerek beleszalad. Ha egy példát említhessek, az én szülő falumban van egy Erdélyből származó fafaragó úriember, és ő ilyen fafaragós ács munkákat szokott végezni, és látom nála, hogy minden évben 2-3 14-5 éves fiatal elmegy hozzá dolgozni, és hogyha más nem, akkor megtanulnak kalapácsot, meg szöget megfogni normálisan. Én azt gondolom, hogy ennek csak haszna lehet.
Én azt gondolom, hogy most nagyon sok hasznos dolgot mondott el a hallgató, egyetérteni tudok ezzel. Ugye egyrészt, ami nagyon fontos, az a fokozatosság. Tehát azért ugye most így felnőttként már hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, de ha egy kicsit talán még vissza tudunk emlékezni a saját 10 éves korunkra, hát ott ugye mi a természetes, hogy az ember egyrészt mindent megkap idézőjelbe ingyen, mert hát ugye a szülei eltartják, hát másrészt a nyári szünet az meg arról szól, hogy az nyári szünet. De most ehhez képest az ugye egy negatív dolog, hogy egy idő után meg kell azt tanulni, hogy hát azok a dolgok, amik úgymond eddig automatikusan jöttek és ingyen vannak, azért valójában dolgozni kell. A másik részről meg, hogy hát igen, nem az a feltétlen természetes, hogy mi hónapokig csak otthon van. Tehát, hogy azért itt az fontos, én ezzel abszolút egyetértek, hogy ez ne egy ilyen éles váltás legyen, hogy nem elég, hogy egész évben mondjuk az iskola leterheli az adott diákot, hanem akkor még nyáron is, akkor nyomja végig június 20-tól, nem tudom, augusztus 31-ig tényleg reggeltől estig a munkát, mert ez azért nem hiszem, hogy feltétlenül célra vezető az esetek többségében. Viszont az, hogy mondjuk elmenjen egy kezdetnek tényleg egy 1-2-3 hétre, nyilvánvalóan nem fog komoly szakmai feladatokat végezni, mert hát most egy 1-2 hetes munkában nem lehet. De itt nem is ez a cél, hanem az, hogy úgy egyáltalán egy kicsit beleszokjon ebbe. Ugye a másik oldal, amit megemlített, az pedig az, hogy ugye hiába tanulnak a diákok egyetemeken, főiskolákon, különböző intézményekben, nyilván egy iskola azt nem fogja tudni megtenni, hogy egy adott cég konkrét munkaköri igényére teljesen pontosan kiképezze a diákot, és ezért jön be az, hogy annak előnye van, aki valós tapasztalatot szerez a cégeknél, hiszen ha az adott cégnél megszerzi a tapasztalatot, akkor ott ő nyilvánvalóan versenyelőnybe fog kerülni azokhoz képest, akik pedig nulláról jelentkeznének oda.
Mit szól az imént hallottakhoz, Szabolcs?
Maximálisan egyetértek, és remélem is, hogy ez a duális képzés továbbra is így marad, a magyar oktatásban, mert és egy érdekességet hagy mondjak, ezt valamelyik nap hallottam egy festőtől, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol tanították mind a festő gyakornokokat, mind az iskolában tanították a festőket létrázni. Ezt ha valaki nem tudja, azt jelenti, ráállnak a létrára, és azzal sétálnak a festők, és hogy azt hallottam, hogy állítólag kitalálták mesterek, magyar mesterek, és ha már akkor is jó volt a kapcsolat a szakmunkás képző intézmények és a mesterek között, és így bevették a képzésbe egy olyan dolgot, ami egyébként eddig egész világon egyedülálló, lehet, hogy már nem divat, meg lehet, hogy munkabiztonsági szempontból nem felel meg, de régen is működött ez a szinkron az iskolai képzés, meg a szakemberek között, és én azt gondolom, hogy ez csak hasznos lehet.
Köszönjük szépen Szabolcs gondolatait, és akkor meghallgatjuk Katalint is, majd utána jönnek a hallgatói kérdések, amelyeket SMS-en keresztül juttattak el hozzánk. Tehát itt van Katalin, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én abban a csoportban voltam annak idején ifjúkoromban, akik ha nem fizettek volna, akkor is mentek dolgozni.
Ez a ritka kivétel.
Négy ugye voltunk testvérek, és valószínű, mivel én voltam a legkisebb, bizonyítani akartam a nagyobb testvéreimnek, hogy ne csúfoljanak, hogy én is képes vagyok arra, amire ők is. Szabályosan úgy kellett kikönyörögnem a szüleimtől, hogy engedjenek el. Például kapálni, szüretelni. Még akkor voltak építőtáborok, akkor mondjuk a közösségépítés például, természetesen fizetést akkor nem kaptunk, de hát azokat a hogy kukoricaszímerezés, papíros paradicsomszedés, az már jó volt, hogyha őszibarackodhatunk, mert akkor jól kisettünk. Szóval eznek közösségépítés volt a célja, és amikor már én voltam olyan helyzetben, hogy szülői munkaközösségi értekezleten felvetettem, hogy az én gyermekeim mehetnek-e ilyen munkavégzésre, hogy ismerkedjenek mégis, hogy majd mi vár rájuk a későbbiekben. Hát akkor majd, hogy nem kinevettek, hogy nem vettem észre, hogy közben volt egy rendszerváltás, nincsenek gyárak, nincsenek állami gazdaságok, nincsenek termelőszövetkezetek, nincsenek, akik fogadják, és akkor már csak azok a diákok tudtak elhelyezkedni, ahogy későbbi ismereteimet összegyűjtögettem, akik szakirányú középiskolából már megszerezték mondjuk a közgazdasági iskolából, egészségügyi iskolából, és a többi a megfelelő szükséges ismereteket, amit értékesíteni tudtak a megadott vállalkozóknál, és ezért örömmel alkalmazták őket. Aztán a későbbiek során az egyetemi tanulmányaik mellett pedig már célirányosan, hiszen akkor már a középiskolai 4-5 éves tanulmányok megalapozták náluk azt, hogy értsenek valamelyest a dolgokhoz, akkor már célirányosan nyújtották az egyetemi tanulmányi éveiket, mert hiszen a kreditszámokat kellett csak manipulálni, és akkor, ahogy itt elmondta a kedves vendég, hogy 25 éves korig, ha egyetemi vagy felsőfokú hallgatói státusza megvan, akkor ugyanannyi a nettója, mint a bruttója.
Igen, és hát nagy változásokon ment keresztül.
Igen, és olyan céltudatos fiatalokkal volt módom találkozni, akik mondták, hogy ők már lakásra gyűjtenek, autóra gyűjtenek, a vállalkodásokra gyűjtenek, a családot szeretnék segíteni, amíg lehet, és ez a duális képzés, ez úgy szintén bejött az egyik beszélgetés során, hogy valaki egy kicsit későn érő típusként azzal büszkekedett, hogy 24 évesen bekerült egy autójavító műhelybe, és mivel látták, hogy nagyon szorgalmasan dolgozik, meg persze természetesen azért is került oda, mert szerette volna azt a munkát végezni, jelentkezett tovább tanulni, és így hétvégén iskolába jár, Hétközben pedig rendes munkaidőben dolgozik, és már bebiztosították, hogy a tanulmányai elvégzése után ott fogják alkalmazni. Tehát, hogyha valaki céltudatosan előre néz, akkor annak a jövője biztosítva van.
Köszönjük szépen Katalin gondolatait. Hát végül is eljutottunk úgy a jelenbe, hogy van egyfajta összekötő kapocs, hogy azért nem mindegy, hogy milyen a kollektíva. Sőt, volt olyan hallgatónk, vagy van olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy a kevesebb bérért is hajlandó volt dolgozni, hogyha olyan volt a munkakörülmény, illetve hogy olyan volt a kollektíva.
Egyébként ez most is igaz, tehát ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy vannak ugye mondjuk olyan nyári munkák, ahol tényleg egy helyen dolgozik sok diák, és akkor ott tényleg egy ilyen közösség is kialakul. És konkrétan utána évről évre már úgy mennek vissza, hogy persze akarnak pénzt keresni, meg az kell hozzá, de hogy most pontosan mennyi, az már kisebb szempontot jelent, mert hogy úgy egyébként az egész együttműködés, az egész csapat, az, hogy tényleg ez egy buli is, ez fontos nekik.
Honnan lehet azt tudni egy diáknak, hogy mekkora bérre tarthat igényt egy-egy adott munkakörben?
Hát az iskolaszövetkezetek ilyen szempontból a legtranszparensebbek közé tartoznak, mert gyakorlatilag az összes, hát vagy nyilván ilyet nem mondhatok, de majdnem az összes pozíciónál konkrétan egyrészt fenn vannak a honlapon az adott hirdetések, és azokhoz bér is van írva. Tehát, hogy itt az a tapasztalatunk is egyébként, hogy az a diákmunkában nem nagyon működik, ha azt írjuk ki, hogy mondjuk bérmegegyezés szerint, vagy bérigényt adjon le. Tehát valami körülbelül itt ki kell írni. Legalább körülbelül, de általában egyébként pontos bérek vannak ki.
Azért is kérdezik ezt, gondolom, a hallgatók, mert hogy elég határozott bérigényekkel lépnek föl. Tehát ehhez képest is még akkor lehet ezen változtatni? Tehát, hogyha van egy ilyen kiinduló pont?
Van. A legtöbb munkánál egyébként alapvetően fix a bérezés, vagy úgy fix, hogy ami ki van írva, annak kell teljesülnie. Van, hogy mondjuk pár hónapot lét után emelnek rajta, vagy adott esetben pótlékok tartoznak hozzá, ilyenek előfordulnak, de bizonyos gyakornoki munkáknál az előfordul, minél speciálisabb, annál inkább igaz ez egyébként a diákmunkában is, hogy egy körülbelül bérsáv, vagy egy minimum bér ki van írva, de hogy azon túl egyébként várják a konkrét igényt, és azért van erre mód bizonyos munkáknál megegyezésnél, de azért ez nem az egyszerű munkáknál jellemző.
Folytassuk hallgatóinkkal, mert hogy sokan szeretnék elmondani a véleményüket a rendelkezésre álló egy rövidebb időben. Itt van velünk Zsolt. Jó napot kívánok!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Valójában egy jó gazdasági lehetőségként tekintek a diák munkára. Bár nekem a vállalkozásomban nincs olyan terület, ahol tudok alkalmazni diák munkát, de az, mint alvállalkozóként a cégünk a sokszor szokott alkalmazni, és pontosan azért, mint egy pedagógiai jelleggel is, hiszen ez a munkaadónak egy jó lehetőség, hogy kiválogassa már most azokat a fiatalokat, akivel később együtt akar dolgozni. Hiszen hogy ott vannak az egyetemeken például a gyakorlat, vagy esetleg a különféle szakiskolákban a gyakorlati lehetőség, de az más, mert az egy tanórában van benne. Amikor nyári munkára eljönnek hozzánk, ugye akár a kereskedelem dolgaiba, akár ugye az élelmiszeripari részlegünkre diák munkára, akkor viszont effektíven látjuk a személyiségét is, hogy tényleg akarja azt a munkát, tényleg képes arra a munkára, amit ő tanul, és kialakul már akkor egy jó kapcsolat is akár a munkaadó és a munkavállaló között, és majd lehet, hogy 2-3 év múlva, amikor befejezi az iskolát, akkor már úgy fog visszajönni, mint kellő munkatapasztalattal rendelkező fiatal. Másrészt pedig ez egy jó lehetőség a családoknak is, a szülőknek, hogy a gyermekeiket a pénzügyi tudatosság útján elindítsák. Így megérzi az a gyerek, hogy mibe kerül mondjuk a ruhája, a bejárás, mibe kerül az étkezése, és így gyakorlatilag kialakul bennünk egy pozitív kép. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy a diák munka az egy sikeres lehetőség, és úgy a diáknak, úgy a munkaadónak, mint a szülőknek egy óriási segítség. Lehet, hogy a közeljövőben ez változni fog, még sajnos az is lehet, hogy rosszabb irányba, de az elmúlt időszakban az volt a tapasztalható, hogy azért a Fidesz kormány ezt jó helyen kezelte.
Igen, hát bízunk benne, hogy nem fog változni, azért ezt mindig el szoktuk mi is mondani, hogy ugye ez azért egy 43 éve folyamatosan organikusan épülő sikeres szektor, ami egyébként valósan tényleg a piaci megbízásokon keresztül tud munkát adni a diákoknak, ezért örülök is, hogy megszólalt így a megbízói oldal is ilyen szempontból. Tehát itt azt kell látni, hogy nem az van, hogy az államad pénzt, és akkor abból itt diákoknak van munkalehetősége, hanem itt az van, hogy itt a piacon működő cégekhez mennek azok a diákok, akik egyetemeken vagy középiskolákban tanulnak, és ugye az iskola szövetkezet, az meg a szervező, meg az adminisztrációs számfejtési, hát attól függ, melyik megbízónál mit, feladatot látja el. Tehát, hogy azért ez egy gazdasági szövetbe integrált rendszer.
Köszönjük szépen Zsolt gondolatait, és akkor Pétert is meghallgatjuk még a témánkban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jánosi Péter építészmérnök vagyok, aki sokat dolgozott diákmunkásként vidéken. Ugye és édesanyám a mezőgazdasági gépkísérleti intézetnek volt a dolgozója, és mindig beszervezett nyárra. Így jutottam el Apaj pusztára egy borsorratási kísérletre, ahol a méláder és a pótkocsi a tetején az összeakaszkodó borsót próbáltuk rendezgetni, aztán voltam egy kombájn aratási kísérleten az Alföldön, ahol a 4 darab kombájt, akkor még volt egy csodálatos, nagyon jó magyar kombájn is, a Balaton kombájn, az SK3-as, SK4-es és egy amerikai kombájn kísérleteztünk, és ott hasaltunk a szántóföldön, számoltuk a szemveszteséget egy négyzetméteres kerettel, és megszámoltuk, hogy hány mag esett ki a kombájnból. Mértük a napfénytartalmat, fantasztikus volt, de ne felejtsük el a Juhászföldön, Apajpuszta, Sári, Bugyi között van, egy állami gazdaságban dolgoztam, ahol reggel 1 órától reggel 6-ig megfejtünk 900 birkát, egy Alfa Laval típusú fejőgéppel, juhfejőgéppel, ma már De Lavalnak hívják őket, egy svéd gép, és azt kísérleteztük, hogy milyen gazdaságos. Fantasztikus volt, mert a városi gyerek még soha se tudna inni friss, lehűtött juhtejet, ami nagyon-nagyon finom, magas a zsírtartalma, és a birkákkal is bánni kell tudni, és megtudhatja a városi gyerek, és ezért lenne jó, hogyha irányított lenne. Egyik hallgatónk ezt mondta előttem, hogy irányítani kéne ezt a diák munkát, ha megtudná, hogy egy juhász az a maga szakmájában egy professzor, mert meggyógyítja az állatot, hogyha felfúvódik, tudja, hogy hol kell legeltetni, meg tudja nyírni. Szóval fantasztikus tudása van ezeknek az embereknek, noha a városi gyerek mit sem tud arról, hogy egy juhász mit tud.
Igen, köszönjük szépen Péter gondolatait. Sokan kérdezik azt is, hogy pontosan a rugalmas munka az mit akar a mai generációnak, tehát például a home office-t, vagy a kötetlen munkaidőt, vagy kimondott célzott feladatokat?
Hát leginkább a rugalmasság az egyébként ezt a kettőt takarja, tehát az időben meg a térben való rugalmasságot. Ugye az időben az érthető, hogy miért, hát ugye azért nekik elsődlegesen mégiscsak a tanulmányaikat kell folytatni, és ahhoz ugye nem ártana valahogy hozzápasszoltatni a diák munkát. A térben meg hát egyrészt azért ugye elég digitalizált generációról beszélünk, másrészt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Covid előttig kifejezetten az volt, hogy akár sokkal alacsonyabb díjan is elmentek dolgozni, hogyha valami otthoni munkavégzési lehetőséget kínált. Aztán ugye a Covid által mindenki otthonra lett kényszerítve, és utána kialakult inkább egy ilyen hibrid dolog, hogy azért az sem mindig jó, ha csak otthon vagyunk, és akkor inkább legyen az, hogy azért az a jó, hogyha otthon is lehetek, de azért időnként azért be tudok járni valami közösségbe.
Nagyon szépen köszönöm, rengeteg kérdés lett volna, még szerintem egy következő alkalommal mindenképpen folytatjuk. Hol találhatnak a diákok ezzel kapcsolatban fontos információkat?
Amit szoktunk tanácsolni, hogy egyrészt ugye, hogyha a diákmunkát keresnek, akkor hát most nyilván én a sajátunkat javaslom, de hát bármelyik iskola szövetkezetnek a honlapjára, hogyha felmennek, akkor ott megtalálják és tudnak jelentkezni. Illetve még nagyon fontos, hogy ugye van az iskola szövetkezeteknek egy érdekképviseleti szervezete, és hogyha bármelyik diákot esetleg probléma éri valamelyik munkám, vagy nem azt tapasztalja, mint amit szeretett volna, akkor a jogsegélyük az diákész.hu címre, hogyha írnak, akkor ott ezt kezelik. Ez azért ez fontos, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen védőhálóként működik.
Köszönöm szépen Majzik Nándort, a Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetőjét hallhattuk.
Jó napot Magyarország!
Egyetlen másodperc figyelmetlenség közlekedés közben, és már is kész a tragédia. Mindannyian látjuk a mindennapokban, az autósok és a gyalogosok jelentős része is szinte képtelen elszakadni az okostelefonjától, még a legveszélyesebb közlekedési szituációkban is. A statisztikák és a szakértők szerint a menet közbeni mobilozás már az egyik legveszélyesebb baleseti forrássá vált a hazai utakon. De vajon mi hozhatna valódi változást? Önök szerint hogyan lehetne hatékonyan megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket. Szigorúbb, visszatartó erejű büntetésekre és drasztikus bírságokra lenne szükség, vagy inkább az alaposabb nevelésben, a szemléletformálásban és a fiatalok oktatásában rejlik a kulcs? Messzesán György járókelőket kérdezett.
Telefonozás az meg kitölti az életünket, és számtalan baleset is előfordul amiatt, hogy nem arra koncentrálnak az emberek, hogy hova mennek, hanem az, hogy nyomkodják a telefont. Ön ezt hogy látja?
Hát igen, ez egy eléggé megfigyelhető jelenség, hogy elég sokan úgy közlekednek az utcán, akár zebrákon át, akár a tömegközlekedésen, hogy nem néznek fel, hanem csak a telefonok kék kijelzőjét nézik. Ez igen egy nagy veszélyekkel jár, de úgy gondolom, hogy akinek van egy kis normalitás benne, akkor tudja az, hogy igenis, amikor veszélyes helyeken közlekedünk gyalogosan, akkor ne a telefonunkat nézzük, de ezt igazán lehet szabályozni szerintem. Ez csupán benne van a mostani világunkban.
Figyelemfelhívó táblákkal, jelzésekkel, például veszélyes vasúti átjáróknál ezt lehetne amúgy jelezni, vagy jelentene ez bármit?
Nem igazán, tehát például a táblákat biztosan, hogy nem, hiszen hogyha az útra sem figyelünk, akkor a táblákat sem fogjuk nézni. Talán olyanról már hallottam, hogy ugye ilyen hangjelzéssel, ez ugye általában a zebrákon szokott lenni, és akkor, amikor át lehet menni a zebrán, akkor az elkezd ilyen elég magas frekvencián csipogni, ezzel jelezve, hogy szabad a menet.
Ön szerint probléma, hogy sokan a mobiljukat nézik, és nem arra figyelnek, hogy hogy mennek át az úton, hogy vezetik az autót?
Persze, nagyon nagy probléma. A telefon elveszi a figyelmet nagyon sok mindenről, és másodpercek alatt bekövetkeznek a balesetek, és lent pillantok, föl pillantok, és már ott van a baj. Nagyon nagy probléma a mobilozás, de nagyon függenek tőle az emberek. Mindent fölváltott már a mobiltelefon, az újságolvasástól, a könyvtárbejáráson keresztül, az informálódáson keresztül, minden csak a mobil, teljesen függés van tőle.
Hogyan lehetne mobilozások következtében bekövetkezett baleseteket csökkenteni? Büntetni kéne, vagy inkább egyfajta nevelést kéne alkalmazni?
Eleve büntetik is, de hát ez mindenkinek a saját gondolatmenetétől függ. Hát egy sorompón átmegyek bedugott fülekkel, nem figyelek oda. Hát ez mind a figyelmetlenség, az embernek a rendezetlenségét fejezi ki. Most, ha ő úgy közlekedik, hogy be van dugva a füle, se hal, se lát, hát az elég nagy baj. De hát ez sajnos csak akkor fogja megtudni, ha megtörténik vele a probléma.
Ismert elérhetőségeinken várjuk véleményüket az 5 órai hírek után is, tehát ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket, szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene?
Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelbe. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. A politikus azzal kapcsolatban posztolt, hogy hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében fekvő Galac városban. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert ki kellett menekíteni. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Perújítást kezdeményeztek a fenyőgyilkosság ügyében Gyárfás Tamás ügyvédei. A Telex értesülései szerint a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett, és egyikük azt állítja, hogy tudja, ki volt a gyilkosság felbújtója, és az nem Gyárfás Tamás. Amennyiben az ügyben újabb eljárást rendelnek el, akkor az visszakerülhet a fővárosi törvényszékre. Gyárfás Tamás médiavállalkozót tavaly ítélte jogerősen 7 év börtönbüntetésre, felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt a fővárosi ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát pedig életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal nő. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Menetrend szerinti busszal ütközött egy kamion Nógrád vármegyében. A baleset Borsos-Berény és Nagyoroszi között történt a 2-es főút 64-es kilométerénél. A buszsofőr és 2 utas megsérült. A 63-as kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél pedig átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15, napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de a felhősebb északkeleti tájakon ennél hűvösebb lehet.
Műsorajánlat.
Agyagból formált álmok, közösségben alkotott emlékek, a kerámia tűzről pattant varázsa. Lovaskocsizás, szalmabálamászó verseny, ugróiskola, gyermeknapi élmények a lovasudvarban. Úszás, strandröplabda, sárkányhajók, sportos kihívások a vízen és a vízparton. 50 éve a hullámok tetején, a matrózból lett hajóskapitány dunai és tengeri élményei. Tolna érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután, 15:30-tól 17:30-ig a Kossuth Rádióban.
Az
az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket. Szigorúbb büntetés vagy jobb nevelés kellene? Elérhetőségeink az ismertek, telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. És érkeznek is az üzenetek a témánkhoz. Azt írja egyik hallgatónk, hogy nevelni kellene, és nem csak a mobiltelefonálás terén, a szülőnek legelőször saját magát kellene nevelni, jó példával elöljárni. Másik hallgatónk azt írja, hogy tiltsa meg a KRESZ az utakon járás és vezetés közben a mobiltelefon használatát. Mi a véleményük erről? Tehát önökkel fordult már elő például, hogy a telefonjuk miatt majdnem balesetet szenvedtek? Hányszor látják naponta, hogy a volán mögött ülők a térdükön nyomkodják a mobiljukat? És vajon ki a veszélyesebb az utcán, a telefont bújó gyalogos vagy a csetelő autós? Ha holnaptól elvennék a jogosítványt attól, aki mobillal a kezében, akit a, mondjuk a mobillal a kezében fognak meg vezetés közben, azt visszatartaná az embereket? Tehát, hogyha ilyen szigor lenne, mi erről a véleményük? Itt van második témánk első hozzászólója, Miklós a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zsolt, üdvözlök mindenkit. Hát én elég gyakorlott gépkocsivezető vagyok, megértem az életem javát. Én nekem az a megállapításom, nem is a telefonálással van baj, az a legkevesebb gond, hanem amikor nekjának SMS-t írogatni, meg Facebookozni, az okozza a problémát, már az elvonja a figyelmet. A telefon, ha simán telefonál, nem vonja jobban a figyelmet, mint egy cigaretta, vagy szól a rádió az autóba. Én tudom, már nekem is néha telefonálunk a autóba, tehát nem az a gond, hanem amikor SMS-t írnak, és ez a fiataloknak a szokása, hogy SMS-eznek veletés közben, meg Facebookot néznek, meg ilyeneket, és az álmodja, már nézni kell a képernyőt. De az, hogy a telefon ott van a boxba, aztán beszélgetek, az szerintem nem mondja a figyelmet. A kettő között nagy a különbség.
Tehát bármilyen szigor lenne végül is, azt az embernek kell fölmérnie tulajdonképpen, hogy a zebrán áthaladáskor legalább arra az időre telje le a telefonját.
Na most sajnos a fiatalságra jellemző, hogy a zebrán nem hajlandó elfordítani fejét se balra, se jobbra. Én nekem van egy mondásom, ha valamelyik gépkocsivezető engem a zebrán át tud ütni, azt tájászik fel Nobel-díjra, én át tudom fordítani a fejemet balra is, meg jobbra is, és nem lépek le, meggondolatlanul. Sajnos, ha van telefon a kezében, ha nincs, lenép, mert őnek van elsősége, csak egyet fájítják át, annak idején mivel megtanítottak, akkor van elsőségem, ha megadják, ha nem, akkor nincs elsőségem. Sajnos. Ez kiment a közdivatból. A másik fél is tévedhet. Mindenki tévedhet, emberek vagyunk, és nem kéne abba bízni, hogy megkapom az elsőséget. Majd ha látom, hogy lassít, akkor igen, de addig nem.
Vannak olyan ötletek is egyébként, hogy az autókba olyan rendszert szereljenek, ami menet közben teljesen letiltja a sofőr telefonját. Tehát itt most szigorról beszélünk, de tulajdonképpen itt is az lenne a fontos, hogy maguk a vezetők ismerjék föl, hogy a telefon az elvonja a figyelmüket, és milyen helyzetekben kellene használni.
Na most egy városi forgalomban biztos, hogy elvonja a figyelmet, de egy közúti mazzai úton nem vonja a figyelmet, egy alsórend úton egy telefon nem, hanem amikor SMS-t írogatnak, már láttam én is, nem egyszer, nem kétszer, hogy SMS-t írogat bevetés közben, azt nem engedném meg. Hogy ez gyakorlatban hogyan lehetne kivitelezni, azt még nem tudom, de valamit kéne velő csinálni, már sajnos a fiatalosság körében elment. Én nap mint nap megérem, hogy a zebrán áseforítja fejét, a telefon tartja kezébe, és akkor beszél. Többet. Nem is értem az embereket, mondtam, az a legnagyobb gond, hogy azt hiszik, hogy elsőségem van, akkor azt meg is kapom. Nem. És itt...
Köszönjük szépen Miklós gondolatait. Hallgatóink a megoldásokra is azért tesznek javaslatot, mert hogy sokak szerint megoldás jelentene, ha a zebrák előtt a járdába süllyesztett piros fények figyelmeztetnék a földet néző gyalogosokat. Másik hallgatónk azt írja, hogy szoftverfejlesztők, figyelem, minden telefonban van GPS, tudja, hogy gyalogosan megy, küldjön már egy nagy felkiáltó jelet, hogy néz körbe, ha a gyalog átkelőhöz ér. Másik hallgatónk azt írja, hogy nem vagyok bizakodó, nem látom a megoldást, ez szerintem nagyobb szenvedély, mint a drog, az alkohol vagy a cigi. Vannak kisfilmek oktatás plusz elriasztás céljából, jegyezte meg másik kedves hallgatónk, és akkor folytassuk. Bertalannal jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, örülök, hogy szót kaphatom ebben a gondolatkörben, és a szakmámból kifolyólag volna egy szakmai javaslatom ehhez, amihez rögtön kérem a Kossuth Rádió segítségét, hogy mostantól kezdve kérem, abban segítsége legyen, hogy a jogvédettségem biztosító legyen a jövőben is. Abból indulok ki, hogy már a 70-es években, amikor Németországban dolgoztam, az autorádióban volt, illetve minden autóban volt autorádió, tételezzük fel, akinek volt, volt, akinek nem, és ha ő az úton közlekedett, akkor ezeken az autópályákon levő, aztán Magyarországon is elterjedt, de ott már akkor voltak ezek a fénykijelzős táblák, hogy ilyen stau, olyan stau, az rögtön bemondta, lenémította a rádiót, és hangosan bemondta menet közben a sofőrnek, hogy itt ilyen stau van, ott olyan stau van, erre tudod
kiterülni,
torlódás, és akkor ott várakozzál. Na most a Magyarországon ehhez hasonlóan ugrok a másik példára, ugye ott például a Vakok intézete környékén a közlekedési lámpákban van egy audio hang, ami mondja a vaknak, a szerencsétlennek, hogy most zöld van, most átmehetsz, igaz? Hallott ön is ilyen?
Igen.
Na mostan, de ezt én rádiófrekvenciásan kellene, hogy átültessük el, és minden jelzőlámpába, ahol vasúti kereszteződés van, és minden zebránál, minden lámpaegységbe be kéne tenni, ezt egy kis csípbe lehetne célra gyártatni, és az utca nevéhez illetve programozni, amikor zöld van, akkor zöld van, átmehetsz, amikor piros van, figyelj, de ez rádiófrekvenciásan jöjjön le minden telefontársaság telefonjában, tehát a 900 MHz-esnél, az 1800-asnál és az 1900-asnál is, és ugye egy modulált hanggal némítsa le az illető, amit hallgat a fülébe telefont, akár élő beszéddel beszél valakivel, akár zenét hallgat, váltson át arra, hogy most ha ő egy zebra közelébe ért, akkor mondja be neki a telefon a fülhallgatójába, hangsúlyozom, bármelyik társaság által hallgatott telefonkészüléken, hogy mostan vasúti átjáróhoz ért, piros van, nem mehetsz át, vagy fehéret mutat, átmehetsz, vagy ilyen-olyan utcánál, ilyen-olyan zebránál vagy, és most piros, nem mehetsz át, és zöld van, átmehetsz. Szerintem ez egy nagyon kicsi, olcsó technológiai megoldás. Persze az országosan ezt mindenhol meg kell csinálni, azért ennek van költségkihatása, de én azt mondom, hogy az élet és vagyonbiztonság érdekében ez megérné.
Köszönjük szépen Bertalan gondolatait, és itt van még velünk József és László, és kérem, hogy röviden mondják el a gondolataikat. Józseffel folytatjuk. Jó napot kívánok!
Köszönöm mindenkit! Nekem az a véleményem, hogy úgy kéne büntetni legalább, mint az ittas vezetést, a mobiltelefonálást az autóba. Kedves Miklósnak szeretném mondani, egyszer néztem egy kis filmet, és pontosan egy ilyen illető volt benne, magyar volt egyébként, aki pont ezt mondta, amit ő, hogy hát ugyan az SMS-ezés az elteri, de elfonálás az nem terelje a figyelmemet, hogy tudtira olyan ügyes vagyok, hogy csuda. És ezt az illetőt bevezették egy szimulátorba. És először vezetett a szimulátorba úgy, hogy semmi gond, nem telefonál, aztán azután felhívtak, és elkezdett beszélgetni. Folyamatosan hibázott, táblákat nézett el, irányjelzést felejtett el, és stb. Stb. Nagyon-nagyon sok, tehát azt hiszik sokan, hogy őt nem, de igen, ez nagyon veszélyes. Egyébként minden egyes kocsiban, modern kocsiban már van kihangosító, nem értem, hogy miért nem lehet a telefon kihangosítani, és aki pedig másra használja SMS-írogatást, az más életével játszik, tehát tudomásul kellene venni, szigorúan büntetni, de nagyon-nagyon szigorúan. Én nekem csak egyszer volt a kezembe, a rendőr megfogott, leterelt az autópályára, kinyomtam a telefont, mert hívtak, megbüntetett 10 000 forint, nem tudtam, és vitatkoztam vele, és aztán utána közölték, hogy igen, de már kezembe tartom a telefont, az már annak számít. Tehát én még szigorúbbra venném, mondjuk, de elképesztő szakoktatót, vagy látok olyat, hogy tanuló vezető mellette ül a oktató, és nyomogatja a telefonját az oktató. Nem figyel, tehát ezt látja már maga.
Igen, tehát nem jó példát mutat. Nagyon szépen köszönöm Józsefnek. László gondolatait szeretnénk még meghallgatni, mert tényleg elszaladt az időnk, tehát milyen mértékű legyen ez a szigor. Jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok Lászlónak, halljuk.
Halló, igen. Jó napot kívánok, tiszteltel, üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Én egy más problémát, összproblémát megoldhatóvá tevő módozatot szeretnék megosztani önökkel. A mobiltelefonnak a felszerelése a gépkocsiba egy olyan kis készülék létezik, már létezik, amelyik abban a pillanatban, mihelyest a susszkulcsot elfordítják az autó, lehetetlenné teszi abba a kis készülékbe benemtett telefonnak a működését. Következésképpen fixálat állapotba kell a gépkocsiba ebbe a készülékbe beletenni a mobiltelefont, és abba a pillanatban, mihelyest bekapcsoljuk a susszkulcsot, működőképes a telefon.
És ahhoz a megoldáshoz mit szólna még röviden, amit itt írnak hallgatóink, hogy a zebrák előtt a járdába süllyesztett piros fények figyelmeztetnék a földet néző gyalogosokat. Ez mennyire lenne megoldás?
Hát az is egy megoldás, de még mindig lehetne telefonálni a gépkocsiba. Itt pedig csak akkor lehet telefonálni a gépkocsiba, hogyha be van kapcsolva a susszkulcs, és fixálva van a telefon, ami nem a kezébe van az illetőnek, hanem ebbe a készülékbe. És ez minden gépkocsiba felszerelhető egy banális összegért. És abban a pillanatban, mihelyest a susszkulcsot elfordítottam, használható. Ha nincs elfordítva, akkor használhatatlan.
Köszönjük szépen László gondolatét, és most már csak annyi időnk maradt, hogy a hétfő témáinkat elmondjam. Mit szól hozzá, hogy Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot a múlt héten kilakoltatták Nagyváradon, és ön szerint milyen mértékben növeli Budapest nemzetközi tekintélyét a vasárnapi BL döntő? Ezek tehát hétfői kérdéseink. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat, nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra. Thank you.